Szeretettel köszöntelek benneteket. Keresztes Szent János reményeim szerint ma estére is rendkívül kecsegtető témákat és izgalmas dolgokat ígér nekünk. Vágjunk is bele, mert nagyon sok mindent szeretnék ma este elmondani. Persze, ha nem sikerül, akkor majd folytatjuk legközelebb. Paráználkodjunk még egy kicsit, jó? Tehát itt a szellemi paráznaságban, hát ha már csak így lehet, akkor így. A utolsó bekezdés ennek a bizonyos szellemi paráznaságról szóló fejezetnek, melyben keresztes Szent János egy kis ilyen kiutat, ez ilyen picit ilyen mellékvágányra megy, mondhatnánk, picit ez ilyen Avilai Terézi dolog, hogy ő szokott általában mellékvágányra menni, keresztes Szent János nem annyira, de most ő is tesz egy kis témabeli kitérőt. Első blikre azt mondhatnánk, hogy nem kötődik a témához, de ha belegondolunk, akkor igazából nagyon is. De az utolsó bekezdése ennek a bizonyos szellemi paráznaságnak, amiről ő ír, itt ebben ő egy ilyen kétfajta, kétféle szeretetről fog nekünk beszélni. Mindjárt fel is olvasom majdnem az egész részt, hogy megértsük. Ugye már is hagy emeljem ki ennek az egésznek a műfaját. Kétféle szeretetről fog keresztes Szent János elmélkedni. Egy ilyen, ő úgy mondja, hogy érzéki jellegű, ugye tudjuk, ez az ő szóhasználatában nem kizárólag az erotikus szeretetet jelenti, hanem csupán az érzelmi jellegű szeretetet, és beszél egy szellemi jellegű szeretetről. Mindjárt megértjük, hogy miről van szó, sokkal egyszerűbb, mint gondolnám. Következőképpen mondja. Egyeseknél némely személyek iránt a lelki dolgok kapcsán valamiféle vonzalom fejlődik ki, amely sokszor fakad ebből a paráznaságból, nem pedig szellemből. Ezt abból lehet megállapítani, hogy midőn az illető arra a személyre gondol, és iránta vonzalmat érez, ez nem indítja őt arra, hogy Istenre gondoljon, s őt, mármint Istent, jobban szeresse, hanem ellenkezőleg lelki ismeret furdalást okoz neki. Mert midőn a vonzalom tisztán szellemi, akkor annak növekedtével nő az Isten iránti szeretet. S ha az ember az illető személyre gondol, Isten is eszébe jut, s örömét találja Istenben. Ellenben, ha az ilyen szeretet az említett érzéki bűnből származik, akkor éppen ellenkező a hatása, tudnélik, minél jobban növekszik az egyik, annál jobban csökken a másik, és vele együtt az illetőnek emléke is. Drága testvérém, érezzük már, hogy itt forradalmi dolgokról van szó, amelyek nagyon egyszerűek, csak nem mindig gondoljuk végig. Tehát, amikor keresztes Szent János érzelmi jellegű és szellemi jellegű szeretetet különböztet meg, és az érzelmi jellegű szeretetet egy picit ő ilyen negatív színben állítja be, akkor ugye már tudjuk, hozzászokott a fülünk az ő nyelvezetéhez. Ő semmiképpen sem valami érzelemmentes szeretetre hív bennünket. Soha nem azt teszi meg célként, hogy az életszentség csúcsa, a keresztény élet lényege, amikor már totálisan érzelemmentesen, igazából csak agyból, csak rációból szeretünk valakit. Ez egyáltalán nem cél. Amikor ő megkülönbözteti ezt a kétféle szeretetet, akkor nem arra hív bennünket, hogy öljük ki magunkból az érzelmeket, és minél kevésbé vagyunk érzelmesek a szeretetben, annál jobb. Ez egyáltalán nem. Így működik, bár természetesen, ahogy ezt már ugye szoktuk emlegetni, valakinek ugye arra van szüksége, hogy az érzelmeit a szeretetben egy picit visszavegye, mert mondjuk túlságosan, túlburjánzóak azok az érzelmek. Valakinek, és ezt hagyd tegyem hozzá nekünk fiúknak, tehát ez férfi kollégáknak mondom, nekünk meg az a feladatunk, hogy ne ilyen érzelemmentes kőbunkók legyünk, már bocsánat, hanem hogy megtanuljunk egy picit érzelmileg is viszonyulni valamihez vagy valakihez, és nem mindjárt leszűrni ebből azt, hogy hát akkor mi csöpögős, szentimentális, férfiatlan valakikké váltunk. Az érzelmek megengedése igenis férfias dolog, bármennyire is néha társadalmi konvenciók nem ezt sugalnák nekünk. Tehát, hogy mindenkinek megvan a maga útja, a maga végletéből az egészséges középpont felé, hogy megengedjük magunknak az érzelmeket, még hogyha nem is olyan módon, hogy ez teljesen függő helyzetbe, függővé tegyen bennünket. Tehát itt ennél a megkülönböztetésnél nem arról van szó, hogy érzelemmentes szeretetre törekszünk, hanem ez az érzelmi jellegű szeretet és szellemi szeretetnek a megkülönböztetését én inkább így fordítanám le, hogy meg nem tisztult, pótcselekvés jellegű szeretet, mely szemben áll a megtisztult szeretettel. Én inkább ezt a két kifejezést alkalmaznám. Meg nem tisztult szeretet, és megtisztult szeretet. És hogy működik ez a két dolog, ahogy János atya nekünk már az előbb elmagyarázta? Ugye arról van szó, hogy a tiszta szeretet, és itt még egy kis bevezetés következik, az olyan, ez a bizonyos szellemi szeretet, amiről beszélünk, hogy a másikat önmagáért szereti. Mit jelent a másik embert önmagáért szeretni? Egy nagyon egyszerű dolgot, bár annál nehezebb megvalósítani, nem várom el tőle, hogy Isten legyen. És tudjuk, hogy ez egy ilyen halálmesdje megint csak, hogy a másik iránt való elvárásaimba, a másik felé irányuló elvárásaimba belekeveredhet tudatalatt is az, hogy azt várom el tőle, hogy úgy szeressen engem, ahogy az Isten képes engem szeretni. Elvárom a másik szemétől azt, amit igazából nem tud nekem megadni. Elvárom azt a teremtménytől, amit igazából egyedül a teremtő képes nekem megadni. És erről már sokszor elmélkedtünk, belső várkastély kapcsán is, meg utána is, hogy a bennünk lévő legnagyobb, legmélyebb, legtisztább szeretetvágyat, tudjátok mi ez? Ez a mindig, mindenhol és mindennek ellenére való szeretve levést, kicsit magyartalan volt, bocsánat, de értitek? Ezt egyedül Isten tudja nekünk megadni. Senki más rajta kívül. És ez a bizonyos tiszta szellemi szeretet egy embertárs felé annyit jelent, hogy csupán annyit várok el tőle, amennyit ő emberként adni tud. Nem várom el tőle, hogy Istenként szeressen engem. Nem várok tőle lehetetlent. Magyarul nem pakolok a vállára irreális elvárásokat. Lehetetlen elvárásokat. Hány kapcsolat pontosan ezért nem működik, mert tudatalatt azt várják egymástól a felek, hogy istenek legyenek egymás számára. De mihelyt ezt föladják, mert egyszerű logikával Istenben találják meg végre azt a valakit, aki nekik ezt a legmélyebb szeretet vágyat betölteni és pótolni tudja, és így a másik ember nemhogy szükségtelenné válik, hanem pontosan arról lesz szó, hogy megelégszem azzal a törékeny, véges emberi szeretettel, amit ő képes nekem nyújtani. És nem várok el tőle többet. Tehát ez a bizonyos szellemi szeretet, ez a tiszta szeretet ennyit jelent, a másikat önmagáért szeretni, nem várom tőle, hogy Isten legyen. Nem csupán annyit várok tőle, amennyit ő törékeny, véges emberként nekem meg tud adni. És ez a tiszta szeretet, és na itt jön be keresztes Szent János gondolata, olyan, és itt, drága testvéreim, ez óriási, hogy amikor egy embertársamat ezzel a fajta tiszta szeretettel szeretem, akkor annak mi a gyümölcse? Hogy ezzel együtt növekszik az Isten iránt való szeretetem. Hihetetlen dolog ezt kimondani. Miért? Mert hányszor van benne az egyházi közhangulatunkban az, hogy az Isten mélységes szeretete és az embertárs mélységes szeretete két egymást kizáró dolog. Nem lehet a szívünk megosztva. Meg ilyen mindenféle lelki zöldségeket mondanak, leginkább szerzetesek. Azért merem ezt mondani, mert saját fajtámról beszélek. Mi szoktunk ilyeneket mondani, hogy teljes szívet adunk át Istennek, minket egy ember, főleg egy ilyen társ, az hagyjon minket békén, mi egészen Istennek adjuk magunkat. És testvérem, itt bukik már is ez a bizonyos gondolat, hogy egy emberi kapcsolat elvonna az Istennel való kapcsolatomtól. Mint hogyha ezek ilyen szintkülönbségben lennének egymással, mint a versenyeznének egymással. És itt csupán arról van szó, hogy kinek mi a hivatása. Valakinek ilyen hivatása van, valakinek olyan hivatása van. De a szerzetesi hivatást valaki nem azért választja, vagy nem azért kellene választania, mert ő rájött, hogy igazából, ha valaki emberrel kötném össze az életemet, akkor nem tudnám Istennek egészen adni magam. Ha valaki egy ilyen motivációval indul neki a papságnak, szerzetességnek, akkor mondjuk ki azt, hogy ez nettó hibás motiváció, ami esetleg kitisztulhat később. De itt arról van szó, hogy mindenki éljen a maga hivatásának megfelelően. Isten kit erre hív, kit arra hív. Tehát most nem erről van szó. Erről az alapelvről van inkább szó. Az embertárs iránt való tiszta szeretet növeli bennem az Isten iránt való szeretetet. De ez a tiszta szeretet, tehát az a szeretet, amely nem pótcselekvés jellegű, nem ilyen birtokló, túlságosan ragaszkodó jellegű, hanem amely szabaddá teszi a másikat, és amely a másiktól nem várja el, hogy számára Isten legyen. Az ilyen típusú emberi kapcsolat, az ilyen típusú emberi szeretet növeli az Isten iránt való szeretetet. És ez valami fantasztikus. Tehát, hogyha például a házasság szentségében ezt a felek fölfedeznék, hogy az ő szentségi házasságuk arról szól, hogy minél jobban szeretik egymást, annál jobban tudják az Isten szeretni. Ha ezt barátok fölfedeznék, és nekünk cölibátusban éltnek, azt hiszem, ezt nagyon-nagyon ki kell használnunk, mint lehetőséget, hogy egy tiszta szeretet kapcsolatban, egy barátságban az egymás iránt való szeretet növeli az Isten iránt való szereteted, akkor mindjárt másképp néznénk ezekre a dolgokra. Egyébként ezt szentek milyen hihetetlen módon megélték egymást között. Tudjátok, például szeretem kiemelni ezeket a bizonyos kappadóciai atyákat, ugye ezek az egyház történetben, az egyház atyák korában élő nagy teológus atyák, akik például megalkották a Szent Háromságnak a dogmáját, és a Szent Háromságot, mint kifejezést. Nazianzi Szent Gergely, Nagy Szent Vazul és Nüsszai Szent Gergelyről van szó. Ez a hármas, akik hogy-hogy nem hárman együtt megértették, mi az, hogy Szent Háromság, és szavakba tudták önteni. Miért? Mert ők ezt megélték egymást között. Nem íróasztal mellett kockás papíron született nekik a Szent Háromság kifejezés. Hogy osztottak, szoroztak, deriváltak, és kijött, hogy egy egyenlő három. Hát nem. Hanem az volt, hogy ők ezt hárman, abban a barátságban, abban a szintiszta, gyönyörű, baráti szeretetben megértették a Szent Háromságos egy Isten működését. Látjátok, még a teológiai kifejezéseink is ebből a bizonyos tiszta emberi szeretetből születtek. És nem úgy, hogy a Szent Vazul elvonult a barlangba, és ott ő egyedül rájött a Szent Háromság dogmájára, vagy egyedül ki tudta fejezni. Nem, hárman kellettek hozzá. Furcsa, talán. Pontosan erről van szó, amit keresztes Szent János ír. A tiszta emberi szeretet növeli az Isten iránt való szeretetet. A megtisztult szeretet táplálja az Isten szeretetet. És így mindjárt buknak ezek a fajta ilyen túlságosan olcsó elképzelések, hogy nem lehet egyszerre Istent és embert szeretni. Hogy a kettő kizárja egymást. Nem igaz. Mindenki élje a maga hivatásán belül azt, hogy törekedjen az embertársa iránt való szeretetre, főleg azok iránt, akik a legközelebb állnak hozzá. És ezek növelni fogják az Isten iránt való szeretetet, ha ez, mondom, egy tiszta, pótcselekvésmentes szeretet. És keresztes Szent János felhívja a figyelmet, hogyha ez a szeretet bennünk nincs megtisztulva, és ezt hívja ő érzéki jellegű szeretetnek, és ha az csupán pótcselekvés, akkor ez a fajta idézőjeles szeretet a másik iránt, az igazából csupán egy ragaszkodás, csupán egy birtoklási vágy, és ez negatív módon hat az Isten kapcsolatomra. Ezt írja ő. De amikor, és ennek mi megint az oka, nem valami bűn és bűnhődés témáról van itt szó, hogyha rosszul szeretek valakit, akkor Isten is távol tartja magát tőlem, nem erről van szó, hanem az előző logikáról. Ha valakiben én Istent keresem, és nem Istenben keresem az Istent, hanem bárki és bármi másban, akkor teljesen logikus, hogy akkor a vele való kapcsolatom emiatt gyöngülni fog, mert nem ott keresem őt, ahol van. Ha Istent nem Istenben keresem, hanem bárki másban, akkor magától érthetődő az, hogy ezzel a fajta megtisztulatlan, túlságosan ragaszkodó, túlságosan függő jellegű szeretettel, ragaszkodással szeretvén valakit, az Isten kapcsolatom is gyöngülni fog, mert itt a másiktól tudatalatt azt várom el, hogy Isten legyen nekem. És ezt képtelen megadni, ezáltal a kapcsolat tele lesz frusztrációval, tele lesz szenvedéssel, tele lesz csalódással, és ez az Isten kapcsolatomra sem lesz jó hatással. Azt hiszem, ez teljesen logikus és teljesen érthető. Mi tisztít ki megint csak bennünket ebből az egész logikából, hogy valakitől ne várjam el, hogy nekem Isten legyen, hanem egyedül Istentől várjam el, hogy ő az legyen nekem, aki. és így megtisztuljanak bennem ezek a bizonyos vágyak, Keresztes Szent János itt is leírja, hogy csupán a sötét éjszaka az, ami bennünket erre megtanít és előkészít, és én zárójelbe ide írtam magamnak, hogy igen, ezek a dolgok, hogy megtanuljak valakit emberként szeretni, megelégedjek az ő emberi szeretetével, ne legyek függője, tudjak egészségesen autonóm és szabad lenni, és csak Istentől várjam azt a szeretetet, ami nekem a legjobban kell, ezt testvéreim úgy tűnik, könyvből nem lehet megtanulni. Jó tanácsból nem lehet megtanulni. Csak fájdalmas tapasztalatokból lehet megtanulni. És főleg ott, amikor valamit ilyen szempontból borzasztóan rosszul csináltam és elrontottam. Például ott, hogy egy emberi személyt úgy szerettem, hogy az Istent vártam tőle. És ez a kapcsolat borzasztó fájdalmak között felbomlott. Na, az például lehet egy ilyen lehetőség, hogy végre megtanuljam ezt a leckét. És az ott akkor nekem a sötét éjszaka. Mikor az a ragaszkodásokkal teli kapcsolat megszűnik és felbomlik, és belegondolok, hogy tulajdonképpen azért, mert én az illető vállára tonnányi irreális elvárást pakoltam. Azt vártam tőle, hogy Isten legyen nekem. És amikor fájdalmak között például megszűnik egy ilyen kapcsolat, vagy tegyük fel, nem is szűnik meg, csak mondjuk egy nagyon komoly krízisen megy át, akkor ott van nekem a tér a tanuláshoz. Hogy végre megkülönböztessem azt, hogy mit jelent csupán egy ilyen ragaszkodó módon szeretni, és mit jelent tiszta szeretettel szeretni, avagy mit jelent nem elvárni egy emberi személytől azt, hogy nekem Isten legyen, és csak Istentől várni azt, amit ő tud megadni. Mondom, ezt könyvből nem tudjuk megtanulni, hiába olvastuk. Jó tanácsba hiába mondja ezt nekünk valaki. Úgy érzem én, amíg ezt meg nem tapasztaltuk, amíg át nem megyünk egy-két ilyen buktatón, át nem megyünk egy-két ilyen sötét éjszakán, addig mindezt igazából érzelmileg nem tudjuk magunkévá tenni, akkor sem, ha agyilag tudjuk ennek az igazságát. És látjátok, egyébként a sötét éjszakáinknak, a kríziseinknek még ez is a gyümölcse. Olyan sok mindent tudunk itt. Olyan sok mindent tudunk intellektusból, agyból. De sokszor azt hiányzik nekünk, hogy végre érzelmileg is tudjak valamit. Hogy amit tudok agyilag, az végre leszálljon a szívembe és áthasson érzelmileg. És erre sem képes az, hogy könyveket olvasok, és tanácsokat kérek emberektől. Általában a krízisben, a fájdalomban történik meg az, hogy amit eddig is tudtam agyilag, hogy igaz, azt most végre érzelmileg is átélem és érzem. Ezért mondja Keresztes Szent János, hogy a sötét éjszaka megtanít bennünket mindenre. Nem a könyvek és nem a jó tanácsok, csupán. Azokból is sokat lehet tanulni. De a legtöbbet szerintem emberségünkről, kapcsolatainkról, az életnek a bölcsességéről, mondjuk így, azt a krízisben tudjuk megtanulni a sötét éjszakában. Azt hiszem, ez nem népszerű téma, mert nem így szeretnénk fejlődni. Úgy szeretnénk fejlődni, ahogy a reklámokban van, kérek egy pirulát, beveszem a gyógyszert, és akkor lelkileg is jobban vagyok. És tudjuk, hogy sajnos ez nem így működik, pedig milyen jó lenne. No, akkor már is menjünk itten tovább, mégpedig a következő fejezetbe, ami az 5. fejezet, és amelyben Keresztes Szent János egy újabb szellemi főbűnt fog nekünk tárgyalni, egy újabb csemege, mindnyájan magunkra fogunk ismerni, a szellemi haragról lesz itt szó, drága testvéreim. Szellemi harag. Na most akkor már mindenki tudja, hogy mivel is kezdjük ezt, ugye azzal, hogy itt nem az általában vett haragról van szó. Az általában vett dühünkről, ami kinyilvánul embertársaink, élethelyzeteink kapcsán. Amiről itt ő beszél, az nem egy ilyen szimpla emberi düh vagy harag. Mert ahogy a szellemi paráznaság kapcsán is mondtuk, hogy valaki mondhatja azt, hogy hát ő ebbe a témába fedhetetlen, és ő neki még pajzán gondolatai sincsenek, nem is voltak, azt se tudja, hogy mi az, és közben kiderül, hogy belül nagyon is szellemileg parázna, a többi ok miatt, amit láttunk. Ugyanígy lehet a harag kapcsán is, mert keresztények között ez is néha van, és hallok ilyet, hogy atya, én nem szoktam haragudni senkire. Nekem nincsenek ellenségeim, csak rám haragszanak mások. De én haragudni azt se tudom, hogy micsoda. Mert én jó keresztény vagyok. Hát és még hogyha nem is nagyon hiszem el, hogy valaki nem haragudott még soha életében, de ezt állítja, jó, igazából most ez mindegy, teljesen irreleváns a dolog. Most nem azt keressük, hogy érzelmileg hogy szoktunk haragudni egymásra, hanem itt a szellemi haragról beszélünk. Szellemi harag. És ebben nagyon is benne lehetünk a szellemi haragban, akkor is, ha kívülről mi nem szoktunk dühösek lenni, nem szoktunk olyan nagyon haragudni, mert egyébként is félünk haragudni, mert hát az nem keresztény dolog. Attól még benne lehetünk ebben a bizonyos szellemi haragban. Nézzük is meg, hogy hogyan. Kereszti Szent János a következő képpen írja ezt. Az az érzéki vágy, amellyel a kezdők a lelki örömökhöz ragaszkodnak, ez okozza, hogy az utóbbiaknak kapcsán nagyon gyakran támad fel bennük a harag főbűne, mert amikor az ilyen lelki dolgoknak édes ízét és örömét nem érzik többé, nagyon természetes, hogy a jó kedvük is elmúlik. Az ilyen lelki szárasság állapotában aztán elégedetlenek önmagukkal és mindennel, amivel csak dolguk van, hozzátenném zárójelbe, hogy mindenkivel, minden kicsiség kihozza őket a sodrukból, s olykor egészen kiállhatatlanokká lesznek. Azért vágyfülek már hallják, hogy erről a témáról nyomokban, minthogyha beszéltünk volna már a szellemi gők kapcsán. Igen, a harag főbűnének a fejezetében lesznek ismétlések. Kereszti Szent János itt újra megérint fontos témákat, csak egy kicsit más szempontból. A szellemi gők kapcsán és a szellemi fösvénység kapcsán mondtuk azt, hogy valakinek az a logikája, ugye mi is ez a bizonyos logika, hogy menekülünk a fejlődés fájdalma elől. Ugye ez a lényeg. Ha valaki nem engedi meg magának a fejlődés fájdalmát, azaz a sötét éjszakát, akkor kénytelen menekülni, kénytelen drogozni, kénytelen pótcselekedni, ugye ki hogy? Valaki a gőkben találja ezt meg, valaki pedig a fösvénységben és a haragban, mi miatt, és itt van igazából a menekülési stratégia, mert nem érzi magát lelkileg éppen jól, még tovább visszük ezt, nem kapta meg az érzelmi és vallásos jellegű kielégülést. Ugye? Szeretjük használni ezt a szót, és ezzel egy picit az előző témához is kötjük azt. Tehát mi itt a probléma? Aki a szellemi haragban van. Hogy nem tudja elfogadni az érzelmeknek a hullámzását. Ugye ezt is mondtuk, hogy ez mit jelent? Az illető azt várja el magától, hogyha ő istenes dolgokkal foglalkozik, szent dolgokkal törődik, akkor neki mindig szép érzéseinek kell, hogy legyenek. Ez nem is lehet másképp. Nem tudja elfogadni a saját törékeny emberségét, amely ugye arról szól, hogy nem mindig ugyanolyanok az érzelmeink. Az érzelmeink hullámoznak, és teljes mértékben normális és természetes, hogy akármennyire szent dolgot csinálok éppen, akármennyire istenes dologgal foglalkozzam, akármilyen jámborul imádkozzak, vagy vegyek részt a liturgiában, nem biztos, hogy ez automatikusan szép érzésekkel jár. Nem azért, mert rossz vagyok, nem azért, mert bűnös vagyok, hanem mert ember vagyok. És mint ember, ilyen az érzelmi világunk. Egy nap fönt, másnap lent. Hullámzik. És ez a hullámzás teljesen természetes velejárul az életünknek. Nem tudjuk magunkat minden nap jól érezni, de itt ugye mi a problémája az illetőnek, hogy ő a vallásos dolgokat úgy látja, vagy azt föltételezi róluk, hogy ez egy állandó, automatikus örömforrás. És hogyha nem érzem magam az imádságban jól, ha a Szent Misében nem kaptam örömteli érzelmeket, akkor biztos, hogy valamit egyrészt rosszul csináltam, másrészt pedig mi a legnagyobb probléma? Nincs meg a drog, nincs meg az érzelmi fröccs. Nem tudok elmenekülni a fejlődés fájdalma elől, mert éppen nem kaptam meg ezt az érzelmi jellegű kielégülést, ami eddig segített nekem abban, hogy ne nézzek szembe önmagammal és a fejlődés fájdalmával. Mondom, beszéltünk már erről. Picit ez ismétlés, de talán jó újra ezt megnézni. Tehát a szellemi haragban lévők azok, akik nem tudják elfogadni az érzelmeiknek a hullámzását, nem tudnak ezzel békében együtt élni, ha nincsenek szép lelki érzelmeik, akkor kibillennek a stabilitásukból, és, ha használjam ezt a kifejezést, frusztráltá válnak. Tele van a világ frusztrált hívő emberekkel is, akiknek az életük totálisan frusztrált, és nagyon sokszor pontosan emiatt, mert van bennük ez a bizonyos irreális elvárás a szakrális dolgok kapcsán, hogy ezek nekem mindig adjanak érzelmi töltetet. A mise, a gyónás, az áldozás mindig legyen egy ilyen érzelmi robbanás, mert ha nem, akkor jön ez az egész, akkor nem kaptam meg a kielégülést, nem kaptam meg az érzelmi fölcsöt, ami segít nekem abban, hogy ne nézzek szembe önmagammal. A logika ugyanez. Menekülés a fejlődés fájdalma elől, ezért van szükségük a lelki jó érzésre, a szakrális cselekedetekből származó kielégülésre. És akkor így folytatja keresztül Szent János. Ez gyakran éppen olyankor szokott náluk előfordulni, amidőn előzőleg nagyon érezhető és élvezetes áhítattal tudták végezni imádságukat. Mivel ugyanis ennek a kellemes érzésnek vége szakadt, a természet emiatt kelletlenné és rosszkedvűvé válik. Miről van itt szó? És akkor megint egy kis ismétlés. Tehát ők a kielégülést nem a profán dolgokban keresik, hanem a lelki dolgokban keresik. Ők a kielégülést nem a kocsmában, hanem a templomban keresik. Ugye ezt már vettük egyszer, ezt az egészet. Hogy Istent sokféleképpen lehet nem keresni. Lehet őt nem vallásosan nem keresni, bele ne zavarodjam, és lehet őt vallásosan nem keresni. Sokféleképpen lehet őt nem keresni. Ahogy említettem, aki csupán érzelmeket és kielégülést keres, az keresheti ezt itt is és ott is. Valaki profán dolgokban, valaki szent dolgokban. De a benső motiváció mindkét esetben ugyanaz. Menekülök önmagam elől. Valaki a kocsmába menekül, valaki a templomba menekül, de mind a kettő az érzést keresi, a fröccsöt keresi, ugye mondtuk csak lelki fröccsöt, vagy fizikai fröccsöt, mindegy, egyik sem Istent keresi. Csak a kocsmába járó szerencsésebb. Miért? Mert ő legalább tud róla, hogy nem az Istent keresi. Ismerős, utcanők és vámosok megelőznek bennünk a mennyekország. Miért? Mert ők tudják, hogy nem az Istent keresik. Ők tisztában vannak vele. És ezért térhetnek meg és gyógyulhatnak meg. Ellenben mi, ellenben keresztények sokasága, élhet abban az illúzióban, hogy ő szintén csupán kielégülést, csupán érzelmeket keres, ugyanúgy menekül, de erre ráfogja, hogy ő Istent keresi. Ráfogja, hogy ő az életszentség útján jár. És ezért nehezebb a helyzete, mert elhiteti magával, hogy tulajdonképpen ez neki az Isten keresés. Ez neki a vallás, ez neki az életszentség útja. Pedig, ha megvizsgálná őszintén önmagát, rájönne, hogy igazából ugyanúgy csak érzelmi fröccsöket keres, mint XY éppen a kocsmában, vagy más helyen. De nehezebben jön rá, mert ő elhitetheti magával, hogy ő az Istent keresi, miközben nem. Ezért kellett Jézusnak kimondani ezt a rendkívül politikailag inkorrekt mondatot. Hogy a vámosok és utcanők megelőznek bennünket a mennyek országában. Hozzá szoktam ez ugye fűzni, mert nagyon szeretem ezt az igét. Ha kicsit több merszem van, akkor szívesen választottam volna ezt ilyen papszentelési vagy örökfogadalmi jelmondatomnak. Nem volt annyi bátorságom még annak idején, de tudjátok, akkor is ezt az igét nem szoktuk fölírni igekártyára, kulcstartóra. Nem szoktuk fölírni esküvő és papszentelési meghívóra. Nem szoktuk felírni templomoknak ugye ezekre a diadal íveire, pedig mi szép lenne minden nap elolvasni ezt az igét. És szembesülni azzal, hogy Jézus kiket is állít elém, aki megelőzhet a mennyek országába. Szűz Mária Szent Jolán, utcanő, Utcanőt szerintem mindenki tudja, hogy kicsoda, szoktuk mondani. Az utcanők munkaköri leírása és etikai kódexe ugyanaz ma, mint régen. Tehát ezt mindenki tudja. Tehát nem egy nagy dolog. A vámos az egy kicsit nehezebb, mert a vámos, ugye, mint kifejezés, egy picit súlytalanabb számunkra, de Jézus korában ugye a vámosok nem csupán ilyen pénzügyi kis stílű csalók voltak, hanem nettó hazaárulók voltak. Ugye ki volt a vámos? Aki a római birodalom elnyomó haderejével összebútorozva beszedte az adót a saját zsidó honfitársaitól, kinek? A császárnak Rómába. Hogy persze, úgyhogy közben a saját zsebére is jusson. Nem csak lopott az illető, hanem elárulta a saját népét, saját hazáját. Tehát nettó hazárulásról van szó, és hát egy elég komoly bűnről, és most képzeljétek el, hogy Jézus azt mondja, és ez micsoda döbbenet lehetett a korabeli hallgatóságnak. Hogy utcanő és az a vámos megelőzhet a mennyek országában. Nem azért, mert ő utcanő és vámos, hanem azért, mert nem avatja magát szenté. Mert ő tudja, hogy egy sérült, törékeny ember. És hogyha, tegyük fel, csak 5%-át hallotta volna annak az örömhírnek, amit mi hétről hétre, napról napra hallunk a templomban, akkor már ők lehet rég a 7. lakásban, a misztika csúcsán, az életszentség magasán lennének rég. Ha csak ennyit hallottak volna belőle. Pontosan azért, mert ők nem avatták magukat szenté. És nem volt ott az az akadály bennük, amely bennünket, gyakorló keresztényeket a legtöbbször meggátol az életszentség útján, amikor azt hisszük, hogy szentek vagyunk. És azt hisszük, hogy nem kell változnunk, mert beteljesítettük a törvényt, megfeleltünk a szabályoknak. Azt hiszem, ez a téma nagyon is ide jön be, és itt kell ugye mindig önvizsgálatot tartanunk, és megnézni a motivációnkat. Mit keresünk a lelki életben? Avagy kit keresünk? És még a kérdés föltétel is segít ilyen szempontból. Valamit keresek, vagy valakit? Hát a komoly lelkéletet érő keresztény, a hétköznapi misztikára törekvő keresztény elsődleges vágy az, hogy ő valakit akar megtalálni, és nem valamit. Az érzelmek, a legistenesebb és leggyönyörűbb érzelmek is csupán dolgok. Valamik. És ugye mi elvileg nem valamit keresnénk, hanem valakit. És ez a valakinek a keresése, Istennek a keresése, ez akkor is érvényes, akkor is igaz, ha ezt éppen nem kísérik szép érzelmek. Nem az érzelmei megléte, vagy nem megléte mutatja meg azt, hogy Istennel hányadán állok. Hogy most az ima pillanataiban milyen érzelmeim voltak, hogy a mise perceiben milyen érzelmeim voltak, irreleváns, nem számít. Nem itt dől el az, hogy vele milyen a kapcsolatom. És hogy Avilai Teréz megmondja, hogy hol dől el. Mikor kijövök az imából, és kimegyek a templomból, és találkozok az első embertársammal, és kirakom a lábam neki, hogy bukjon föl, vagy próbálok vele valamilyen kedves szót váltani, de Avilai Teréz arra mondja, hogy ott dől el, hogy az imában, vagy a templomban Istennel találkoztam-e, őt akartam, vagy csupán az érzelmi fröccsöt kerestem. Mindig az emberi kapcsolatainkban dől el. És ott lehet lemérni, zárt ajtók mögött, hogy az Istennel hányadán állok. Nem az imában, magában, hanem utána. És ez az egészben az érdekes. Hányszor vagyunk ebben a kísértésben, hogy az imánknak a minőségét az imádságon belül mérjük le. Hogy hogy éreztem magam közben, nem számít. Ott tudom lemérni az Istennel való találkozásom minőségét, hogy az ima után, a szoros értelemben vett ima után, mivel tudjuk Avilai Teréztől, az imából soha nem szállunk ki, mert Krisztusban vagyunk, és ő mi bennünk, nyilván ilyen értelemben nem mondhatom, hogy az ima után, de most mondjuk így a szűkebb értelemben vett imádkozás után. Amikor valaki leül csendben, és minőségi időt tölt el Istennel. Nem azokban a csendes percekben dől el, hogy én vele hányadán állok. Nem az ott átélt érzelmeim minősége, nagysága mutatja a vele való kapcsolatom minőségét és nagyságát. Hanem amikor fölállok onnan és megyek a közösségbe, megyek az embertársaimhoz. Ott dől el. És látjátok, éppen ezért kell megint csak megvizsgálni magunkban ugyanezt. És hát visszatérve Keresztes Szent Jánoshoz, A szellemi harag ugye akkor jön fel az illetőnek a lelkében, mikor nem volt meg az érzelmi kielégülés. És akkor ő haragszik. És akkor nem csak magára haragszik, hanem leginkább a körülötte lévő világra haragszik. Frusztráltá válik. Az érzelmi éjszaka egyébként, ahogy maga János atya korábban leírta, pontosan arról szól, hogy Isten irántunk való szeretetből, és ez az ő szerető pedagógiájának a része, hogy szépen lassan leszoktat bennünket erről az érzelmi függésről, úgy, hogy lassan-lassan megvonogatja tőlünk ezeket a bizonyos érzelmeket. És ez nem azt jelenti, hogy soha többé nem lesznek a lelki életben szép érzéseink, ne is számítsunk rá, hanem azt jelenti, hogy Isten meg akar tanítani minket a vele való mélyebb kapcsolatra, amely már nem az érzelmekre alapul, hanem a hitre. Mit jelent a hitben Istennel kapcsolatban lenni? Annyit jelent, akár jól érzem magam, akár rosszul, tudom, hogy ő szeret. Akár jól érzem magam, akár rosszul, tudom, hogy ő itt van. Akár érzem a jelenlétét és szeretetét, akár nem érzem, hiszem és tudom, hogy jelen van és szeret. Ez a cél. De hogy tudjuk ezt elérni? Hogy jutunk el ebbe a szabadságba? Úgy, hogy Isten szép lassan megvonogatja tőlünk ezeket az érzelmeket, azért, hogy rátanuljunk erre a fajta mélyebb kapcsolatra. Át akar minket vezetni a vele való mélyebb kommunikációra, amely most már nem az érzelmeken alapszik. Lesznek benne érzelmek, testvéreim! Tehát nem arról szól ez, hogy Isten ezt megvonja örökkön örökké. Ámen. És soha többé nem lesznek szép érzéseink. Hát tudjuk, ha valami, akkor az Istennel való kapcsolatból származhatnak a legnagyobb örömeink oly sokszor. Ami Avilai Teréz a hatodik lakásban emlékeztek, beszélt az extatikus tapasztalatról. És mondtuk, hogy nekünk is vannak ilyen józan extázisaink. És ezek gyönyörű tapasztalatok. Hogy ne lennének ilyenek? És hogy ne adatnának néha ilyenek? Itt igazából arról van szó, hogy Isten meg akar minket tanítani arra, hogy ne függjünk ezektől. Hogy ne legyünk a szép érzések függői, hanem örüljünk neki, amíg az tart. És táplálkozzunk belőle, de ne legyünk frusztráltak, és ne csúszson ki a lábunk alól a talaj, és ne legyünk mindenkivel undokok, hogyha éppen most nincs olyan sok lelki érzelmem. Na bum! Tehát megyünk a felnőttség felé. Tehát ugye, ahogy tanultuk, hogy a lelki infantilizmusból, a túlságosan ilyen érzelmi alapú lelki életből megyünk a hitre épített lelki élet felé. A felnőtt lelki élet felé. És János vagy, hogy azt is leírja, hogy a megtérés tapasztalata az mindig tele van szép érzelmekkel. És ugye, amikor itt például felnőtt testvérek tanúságot tesznek arról, hogy ők felnőtt korukban találkoztak Krisztussal, és megváltozott az életük, és ez milyen csodálatos volt, és eddig tudjuk, eddig mind szuper. Csak mi szokott lenni nekik a friss megtérőknek a problémájuk, hogy amikor teljesen természetes módon lecseng bennük ez az érzelmi hullám, ez a nagy rózsaszín köd, mint a szerelemben, kicsit múlik, de nem azért, hogy a kapcsolat elmúljon, hanem hogy még mélyebb legyen, ilyenkor a friss megtérők kétségbe esnek. Hogy valami baj van, valamit én rosszul csinálok, miért nem érzem magam olyan jól, mint a megtérésemnek az időszakában? És ha nincsenek személyek, akik megtanítsák nekik ezt, hogy itt nincs semmi baj, csak fejlődésről van szó. Arról van szó, hogy Isten téged most vezet, dolgozik rajtad, hogy tanulj meg valami mélyebbet, valami sokkal szebbet, mint amit eddig tudtál, csak most ehhez ki kell bírni, igen, egy kis sötétséget, egy kis szárazságot. Ha az illetőnek legalább információja van erről, akkor már mindjárt meg van mentve, vagy meg lehet mentve jobban a helyzete. De tudjuk, hogy ezzel az embercsoporttal az egyházban talán keveset foglalkozunk. Foglalkozunk sokat azokkal, hogy akiket be akarunk hívni az egyházba, akiket meg akarunk tanítani az evangéliumra és a katekizmusra, és ez eddig nagyon jó, de jön a többieknek a halmaza, akik fejlődni akarnak. Akik elakadtak, akik már rég nem tudnak a megtérésük 20 évvel ezelőtti szerelmes rózsaszín érzéseikből táplálkozni, mert elmúlt. És akkor mit csináljanak? Adják fel az Isten kapcsolatot, vagy menjenek vissza, próbálják visszatekerni erővel az idő kerekét. Visszamegyek arra a zarándok helyre, megint azt az imát fogom mondani, megint azt az éneket fogom meg azt a zenét hallgatni, hogy ez felspanolja bennem azokat a régi érzelmeket. És tudjuk, hogy ez nem is működik már így. Mondtuk, ez olyan, mint a 40-es lábunkra 32-es kis cipőt próbáljuk felerőltetni. Nem lehet, mert kinőttük. Ugyanígy a lelkünk is. Szimbolikus értelemben növekszik, fejlődik, és már nem az való neki, mint annak idején. És látjátok, ezért is rajongok a mi kármelita misztikusainkért. Mert erre tanítanak meg bennünket. Hogy nem kell megijedni, amikor ilyesmi történik, mert itt csupán fejlődési szakaszról van szó. Akiben túlteng ez a bizonyos szellemi harag, arra mit mondhatunk, hogy ez a bizonyos lélek érzelem függő. Hagy tegyem hozzá, érzelem alkoholista. Lehet hülye kifejezés, de ezzel a szóval írom le. Ő neki kellenek ezek a bizonyos érzelmek, különben kisiklik, kimegy a talaj a lába alól. Függő. És Isten szeretné őt leszoktatni erről a függőségről. És keresztes Szent János is ezért ír. Menjünk tovább, mert ez a szellemi harag még megnyilvánulhat két dologban. A másik a következő. Így írja. Ugyancsak még egy más módon is beleesnek a szellemi értelemben vett harag bűnébe ezek a kezdő lelki emberek, mégpedig úgy, hogy fegyelmezetlen buzgalomból haragra lobbannak, ha máson vesznek észre hibát. Ilyenkor néha kísértésük támad arra, hogy bántó módon megfedjék az illetőt, sőt, ezt olykor meg is teszik, s úgy lépnek föl, mintha bizony ők maguk példaképei volnának az erénynek. Mindez természetesen homlok egyenest ellenkezik a lelki szelítséggel. Na ez a bizonyos szellemi haragnak a másik dimenziója. Miért akad ki valaki? Miért kezd elő haragudni? Mert a másik nem olyan tökéletes, mint ő. Mert a másikban valami hibát mert felfedezni. És ő feljogosultnak érzi magát arra, hogy bizony ezen hiba kapcsán a másik illetőt megfedje. És itt megint csak, testvérem, ne értsük ezt félre. Nem arról van szó, amikor normális emberi módon dühöt érzünk, és haragot érzünk, akkor, amikor valaki igazságtalanul és szeretetlenül bánik velünk. Most nem erről beszélek. Mert annak tudjuk, hogy megvan a maga lét jogosultsága. Amikor valaki tényleg igazságtalanul, megalázó módon, szeretetlenül bánik velünk, és hogy ennek kapcsán mi dühöt és haragot érzünk, horribile dictu, ezt még ki is mondjuk, és határokat is húzunk, most nem erről van szó. Tudjuk nagyon jól, hogy ez megint csak emberi éredésünk, személyiségfejlődésünk része, hogy ezt megtanuljuk. Most itt nem erről beszél keresztes Szent János, hanem arról, amikor a másik személy nekünk igazából semmi rosszat nem tesz. Az égvilágon csak mit csinál? Adja úton lévő, fejlődésben lévő önmagát a maga törékenységével és a maga határoltságaival, de én ezért haragszom rá. És kioktatom őt, mert nem olyan tökéletes, mint én. Ez a totális szellemi gőg az empátiának a teljes hiánya. És ugye megint itt mi lehet ugye a logikánk szerint a fejlődés fájdalmától való menekülés? Hát pontosan az, ahogy ezt a szellemi gőg kapcsán is láttuk, nekem valahogy el kell magammal hitetni, hogy szent vagyok. Mert ha rólam kiderül, hogy nem vagyok szent, akkor borul a bili, akkor borul az életemnek az eddig jól felépített kis bástyája, ami mögé behúztam a magam kis sérült emberségét. Ha én nem tudom magammal ezt elhitetni, akkor baj van. Mi az egyik eszközöm arra, hogy elhitessem magammal az én szentségemet, azt, hogy a másikat letolom olyan hibákért, amit nem is ellenem követett el. És haragszom rá, mert ő neki még vannak hibái, és úton van, és stb. És én, mint az életszentségnek a kinyilatkoztatója, jogot formálok arra, hogy ezt megmondjam neki. Az empátia teljes hiánya. És tudjuk, a nagy szentek és a nagy misztikusok mire voltak képesek? Pontosan erre a bizonyos empátiára. Képes együtt érezni azzal, hogy valaki szintén úton van, és szintén nem tökéletes, ahogy ezt ő tudja saját magáról. Tehát testvérem, amikor lebomlik rólunk ez az álszentségnek ez a fajta fölépített kastélya, ez az egész épület, és felfedezzük magunkban, akkor hagyj térjek ide vissza az utcanőt és a vámost, mert bennünk van ám. Tehát ez egy nagyon gyönyörű lelkiismeretvizsgálat. Hol érzed te magad utcanőnek és vámosnak? Melyik az az életedben az a tendencia, az a cselekedet, az a bármi, ami miatt te úgy szégyelled magad, és azt mondod, hogy te ott utcanő és vámos vagy? Egyrészt az ott, az Istennel való legmélyebb találkozásod tere. Nem ott találkozunk az Istennel, ahol szentek vagyunk, hanem ott, ahol utcanők vagyunk, és vámosok. Ott találkozom vele a legmélyebben. Másrészt pedig, amikor felfedezem ezt magamban, akkor leszek képes megérteni azt, hogy az embertársam is törékeny, és úton van, és csupán adja magát, és ez neki jelenleg így sikerül. Képes lehetek az empátiára. Ne értsétek félre, mondom, léteznek határok. Tehát ezt, hogy az embertársamat elfogadom a maga törékenységével, igen, ez egy dolog. Vannak, amikor valaki tényleg gonosz és szeretetlen módon viszonyul hozzánk, akkor ugye nem ugyanezt mondjuk. Ott Jézus is komoly határokat húzott. De ezt a két dolgot nagyon meg kell különböztetnünk. De itt most, amiről szó van, ez a bizonyos empátia hiány. Nem tudom megérteni, hogy a másik szintén úton van, mint én. És akkor nézzük meg a harmadikat, illetve ezen kívül még egy negyedik is lesz, ami a szellemi haragnak a kifejezése, következőképpen mondja. Vannak ismét mások, akik ha magukon vesznek észre gyarlóságot, éppen nem alázatos módon haragra gerjednek önmaguk ellen. E tekintetben aztán igen türelmetlenek, s egy nap alatt szeretnének szentek lenni. Ilyen ember igen sok van. Ezek sokat terveznek, és nagy dolgokra vállalkoznak. Mivel azonban nem alázatosak, és csak is önmagukban bíznak, minél több jót tesznek fel magukban, annál gyakrabban buknak el, és annál jobban haragszanak, ahelyett, hogy türelmesen várnának, amíg Isten megadja nekik az erőt, mégpedig akkor, amikor majd ő neki úgy tetszik. Látjátok, ez a bizonyos másik véglet, amikor valaki a fejlődés fájdalma elől nem úgy menekül, hogy másra haragszik, hanem hogy önmagára haragszik. Ez a másik véglet. Azért haragszik magára, mert nem tökéletes. Mert nem hibátlan. Itt is a menekülési útvonal a krízis elől a magunkról alkotott hibátlan szentkép. Ha összedől bennem ez a szentkép, hogy nekem is vannak bűneim és hibáim, és rossz döntéseim, és helytelen tendenciáim, és visszatérő dolgaim, stb. Ha ez kiderül rólam, és elismerem magamnak, akkor összedől a szent kép, amit magamról alkottam, és akkor mi van? Nem lesz hová menekülni a fejlődés fájdalma elől. Látjátok, ezért viszonyul az illető saját magához haraggal. Az nem lehet, hogy én nem vagyok szent. Ez nem lehet, hogy én tökéletlen vagyok. Nem lehet, hogy úton vagyok. Nekem már is tökéletesnek kellene lennem. A lélektan ezt perfekcionizmusnak hívja. És ez, drága testvéreim, millió módon meg tudnám nyilvánulni az életünkben, hogy a perfekcionizmus a hibátlanságra való törekvést jelenti. Össze ne tévesszük ezt Jézusnak azzal a meghívásával, hogy legyetek tökéletesek, mert ő nem azt mondta, hogy legyetek perfekcionisták. Vigyázzunk! Az evangéliumban a tökéletesség, mint kifejezés, sokkal inkább a teljességet jelenti, mint sem a hibátlanságot. Tökéletes az, ami készen van, ami teljes, nem az, amiben nincsen hiba. És amikor Jézus a teljességre hív bennünket, és honnan lehet tudni, hogy bennünket a teljességre hív, és nem a hibátlanságra? Mert azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok. Ha Jézus ezt úgy értette volna, hogy legyetek hibátlanok, mint a mennyei atya, én most hagynám itt az egészet, és nem hinnék Jézusban. Nem hiszek benne. Ha ő tényleg azt mondja, hogy a cél az, hogy olyan hibátlan legyek, mint a mennyei atya, akkor az egy gonosz ember, aki ilyet mond. Az nem az Isten fia. Hogy mondhat ilyet? Ennél magasabbat Jézus nem tudtál már kitalálni, ugye? Mennyei atya. Az a végtelen léc. Ha még valami olyat mondtál volna, hogy nem tudom, kicsivel alacsonyabbat, mindenki gondoljon egy embertársára, bárkire, hát akkor még azt mondjuk, hogy lehet azt még sikítva is, de lehet megugranám. De hát a mennyei atyát azért ennél följebb már nincsen. Ezért nem jelentheti ez a szó, a tökéletesre való meghívás, a hibátlanságot. Mert egy szerető Isten ilyet nem mond, hogy legyetek hibátlanok, mint az Isten. Legyetek teljesek, mint a mennyei atya. Miért? Előbb beszéltünk róla, mert az Isten szent háromság. Azért teljes, mert szent háromság. Ergo, az én teljességem, az nem az erkölcsi és vallási hibátlanságban van, hanem a kapcsolataimban. Azért vagyok teljes, és nem félember, mert van Istennel kapcsolatom. És benne teljes vagyok, nem vagyok félember. Azért vagyok teljes, mert vannak emberi kapcsolataim. A teljesség, amire Jézus bennünket hív, és amelynek a mennyei atya, és így rajta keresztül, őbőle kiindulva a Szent Háromság, így a példánk. Legyetek teljesek, mint a Szent Háromság egy Isten, aki azért teljes, mert szeretett kapcsolatok közössége. Hát így ezek a mondatok, ezek az igék nem, de sokkal jobban érthetőek és magunkévá tehetőek. És végre, ezt egyébként majd a következő alkalommal fogjuk látni, föladjuk végre ezt az egész ugrándozást, ami ezeket a végtelen magasba feltett leceinket illeti. Hogy meg akarunk ugrani egy átugorhatatlan lecet, amit valaki nekünk valaha föltett végtelen magasba. És ki fog derülni, hogy nem kell. Ez majd a legközelebbi alkalommal lesz. De látjátok, ez a bizonyos perfekcionizmus nem azt jelenti, illetve a perfekcionizmus azt jelenti, hogy valaki hibátlanságot vár el magától. De a tökéletességről meghívás Jézus által, ez nem a hibátlanságot, hanem a teljességet jelenti. Ettől függetlenül, visszatérve a témánkhoz, valaki azért haragszik magára, mert perfekcionista. Hibátlanságra törekszik, és hogy tudatalatt, mindig ugye tegyük ezt hozzá, ezek a dolgok nagyon sokszor nem is tudatosak bennünk. Hogy nem csinálok meg valamit, csak ha tökéletesen tudom megcsinálni. Nem is állok neki egy munkának, csak akkor, ha tökéletesen tudom azt elvégezni. Valaki nem szólal meg egy idegen nyelven, addig, amíg nem tudja azt tökéletesen. És akkor valószínűleg soha nem fogja megtanulni, soha nem fog merni megszólalni. Ez a bizonyos perfekcionizmus. Hibátlanságra törekvés. Nem szabad hibáznom. Mindent hibátlanul kell csinálnom. Miért? Miért mondja ezt magára az illető? Mert különben semmit sem érek. Senki vagyok. Ha nem vagyok hibátlan, akkor nem csak arról van szó, hogy az értékem egy kicsit lecsökkent, hanem senki sem vagyok. És semmit sem érek, ha nem vagyok hibátlan. Belemehetnék most, de nem megyünk bele, ennek a pszichológiai hátterébe. Hogy valaki ezt gyerekkorból, családból miért hozza ezt. Hogyha nem vagy hibátlan, akkor nem érsz semmit. És beszélhetnénk arról, hogy nevelésben, pedagógiákban, családban, kapcsolatokban sajnos ezek a sérülések hogyan jelentkeznek. Most nincs tér arra, hogy erről beszéljünk, és nem ez a megfelelő fórum talán. De most legalább szemléljük a végkifejletet. Hogy vannak ilyen személyek. És vannak keresztények, akik ezzel küzdenek. Ha nem csinálok valamit tökéletesen, senki és semmi vagyok. Akkor lelkivezetésben valaki ilyen problémával jön hozzám, akkor ezt szoktuk az előbb említett magasugrás, mint sport szimbólummal leírni. És az illetők, ezek a perfekcionisták, ugye ezek a magasugrók, de akiknek a két oszlopon a léc megugorhatatlan magasságban van. De ők tudatalatt úgy érzik, hogy csak akkor lehetnek elfogadhatóak, értékesek önmaguk előtt, szerethetőek, ha azt a bizonyos lecet megugorják, soha nem sikerül nekik. De próbálkoznak vele. Próbálkoznak végtelen, irreális magasba felugrani szimbolikusan. Soha nem sikerül nekik, de mindig és mindig megpróbálják. És mivel soha nem sikerül, állandóan frusztráltak, alacsony az önértékelésük, nem tudnak semminek örülni, nem tudnak boldogak lenni, nem tudják magukat elfogadni, mert nem tudták megugrani azt a bizonyos lecet. És amikor lelkivezetésben ezen dolgozunk, és megmaradunk ennél a szimbólumrendszernél, mit próbál a lelkivezető csinálni a lelkivezetettel ilyen szempontból? Dolgozgassunk azon, hogy a lecet fogjuk meg, és centinként hozzuk lejjebb, még egyszer csak majd olyan magasságba kerül, az illető átugorja. Nem ezt csináljuk. Mit csinálunk? Kirúgjuk a két tartóoszlopot, ha már a szimbolikánál maradunk. Kiszállunk a sportból, kiszállunk a játékból. Nem azon dolgozunk, hogy egyszer hogy lesz képes megugrani a lecet, hanem arról, hogy nem kell megugrani. Nem kell ebben a sportban, ebben a játszmában részt vennem. És az illetőnek ez egy óriási felszabadulás, akiben mondjuk pici korától bele van ez égve, hogy nekem ebben a sportban, ebben a játszmában kell az életemet leélni. És amikor kiderül, hogy nem arról van szó, hogy egyszer feleljek meg ennek az egész elvárásrendszernek, hanem az, hogy legyek szabad, nem kell megugranom semmilyen lecet, nem kell ebben a játszmában részt vennem, kiszállok belőle. És ez a kiszállás a játékból nem azt jelenti, hogy feladom a fejlődést, hanem azt jelenti, hogy minden nap egy kis lépést teszek. Minden nap a magam módján, a magam sebességével nyitott vagyok a fejlődésre. Kiszállok a sportból, nem akarok többé senkinek és semminek megfelelni, nem kell megugranom semmilyen lecet, amit valaki oda tett, az biztos, hogy nem az Isten tette oda, azt tudni. Azt a magasban, azt a lecet, azt nem ő tette oda. Azt valaki más tette oda. De mi nem foglalkozunk a léccel. Kiszállunk a sportból. Kiszállunk ebből az egész olimpiából. Nem kell megugrani. És ez nem azt mondatja velünk, hogy akkor nem is kell fejlődni, hanem hogy a magam módján, a magam sebességével, minden nap egy kis lépést megtéve fejlődök. Megfelelési kényszer, perfekcionizmus nélkül. Utolsó gondolat, utolsó bekezdés, ami nagyon aranyos egyébként, Keresztes Szent János így írja, viszont vannak azonban olyanok is, akikben akkora a türelem önmaguk iránt, és oly nagy az elnézés a saját lelki haladásukat illetőleg, hogy az Úristen jobb szeretné, ha kevesebb volna belőle, mondja Keresztes Szent János. Ezt hagy hozzuk már be, drága testvérem, adjunk már neki egy nevet, hát ez a szellemi lustaság. Persze! Ez itt az irodalmi példa, ez a spirituális, ráérünk arra még, vallásos Pató Pál úr. Ezt találtam ki, nem szép? Ráérünk arra még. És ezre mit mondanak sokan? Isten szeret, azaz, jó vagyok én, ahogy vagyok. Nem kell fejlődnöm, ma jövőre. Nem ma kezdem a fogyókúrát, úgyis már mindjárt január, meg szilveszter, majd akkor. És ez, drága testvéreim, a lelki életben ugyanúgy lehet. És ez az Isten szeretetének megint csak a félreértés, ezzel való visszaélés. Mivel ő szeret, és feltételek nélkül szeret, ezzel szokták kiforgatni a pozitív Isten képet is. Hogy ő engem szeret, ahogy vagyok, ergo nem kell fejlődnöm. Addig igazam van, hogy szeret, ahogy vagyok. Ott nincs igazam, mikor ez nekem egy alibi, ez nekem egy menekülési útvonal a fejlődés elől. Itt Isten szeretete a felmentés, az alibi nekünk, és így visszaélünk vele. Mert hogy mi az igazság, ha valaki valóban megtapasztalta Isten szeretetét. Ha valaki tényleg átélte azt, hogy mit jelent, hogy ő engem feltételek nélkül szeret úgy, ahogy vagyok, akkor ennek a gyümölcse és jele az, hogy az illető fejlődni akar. Hogy az illető változni fog, óhatatlanul. Ha valaki azt mondja, hogy nekem nem kell változni és nem kell fejlődni, mert Isten ingyenesen szeret, az illető valószínű soha nem tapasztalta meg az Isten ingyenes szeretetét. Ez neki csak egy frázis. Itt most nem a haragvó Isten van, hanem a szerető Isten van, de mindegy, ugyanúgy frázis, ugyanúgy egy állarc, ami mögé el lehet bújni, és lehet legitimizálni azt, hogy nem kell szembenéznünk a fejlődés fájdalmával. Ez a bizonyos szellemi lustaság. Ráérek még fejlődni. Nem kell nekem szembenézni semmivel. Majd holnap után, majd jövőre, majd valamikor. Majd meghozom azokat a döntéseket, amiket meg kell, addig meg jó vagyok így, ahogy vagyok. És János, hogyha azt mondja erre, hogy Isten jobb szeretné, ha kevesebb ilyenfajta türelem lenne bennünk saját magunk iránt. Hanem ott, ebből a végletből kijöve, kellő legyen egy kis spirituális nyugtalanság, egy kis egészséges fejlődni akarás. Nem elégedetlenség önmagunkkal, hanem egy ilyen kis benső tűz, hogy tudom, hogy azért rengeteg terület van az életemben, ahol fejlődnöm kellene. És ezt nem akarom ledugózni, nem akarom elsimítani, szűnyeg alá söpörni, hanem mindent meg akarok tenni annak érdekében, hogy ez változzon és fejlődjön. 2 hét múlva folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!